Drága atyánk, itt állunk előtted fiadnak, Jézusnak nevében, és a szívünkben eltökéltük azt, hogy engedelmesek leszünk neked. Kívánunk hallani tőled a mai napon, és kívánjuk azt, hogy te legyél az, aki betöltöd az űrt a szívünkben, te legyél az, aki megelégítesz. Hogy ne emberi bölcsesség által szóljon, hangozzon el bármi a mai napon, hanem a te szellemed által. Kérlek téged, atyám, hogy használj engem, mint egy edényedet, hogy folyj át rajtam. Hogy ne csupán belőlem jöjjön mindaz, ami elhangzik a mai napon, hanem a te szellemed által, a te szívedből folyjon elő, szellemből szellembe, hitből hitbe. Hiszük azt, hogy megértést hoz. A te igédnek a kinyilatkoztatása, megnyilatkozása, világosságot ad nekünk. Megköszönjük neked, atyánk, hogy beléphetünk a szolgálatunkba, és abba a küldetésbe, és abba az elhívásba, amelyet mindannyiunknak adtál. Adsz erről a mai napon nekünk megértést, megmutatod nekünk azt, hogy mi a mi részünk ebben, és segítesz nekünk, segítesz bennünket abban, hogy betöltsük az elhívásunkat. A te fiadnak hatalmas nevében. Ámen. Jézus nevében. Ámen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Isten említette az előbb, hogy jövő héten egy segítő szolgálatoknak tartandó összejövetelt tartunk itt a vasárnapi istentisztelet után, délután 1 órától. Ez a mai alkalom, illetve a mai üzenet inkább egész pontosan, ennek az előkészítése egy picit én így érzem, mert a szolgáló szív tanítás címet adtam a mai üzenetnek, a mai tanításnak a címének, és hogy miről is lesz szó jövő héten, gyere el, és meg fogod hallani pár mondatban, hadd beszéljek erről, hogyha erre felkérést kaptam. Lesznek változások az egyházban, és lesznek változások a szolgálatokban. Ez nem azt jelenti, hogy kardinálisan mindent meg akarunk változtatni, egyáltalán nem erről van szó. Pici, apró változtatások lesznek, amelyek érintenek sok mindenkit. Ezzel kapcsolatban szeretnénk azt, hogyha te ebben partner lennél, és meglátnád azt a látást, amit mi kaptunk, illetve rácsatlakoznál a szellemnek arra mozdulására, amely jelenleg most folyik és működik. Hisszük azt, hogy ez egy olyan kezdeményezés a részünkről, amely jó gyümölcsöket fog teremni az elkövetkezendő hónapokban, években, és jó magokat vetünk el, mert szeretnénk azt, hogy te, aki szolgálatban állsz, vagy elhívásod van szolgálatra, bármilyen módon, bármilyen formában, te betöltsed azt, amire elhívást kaptál. Nem csak azoknak van elhívás, akik itt állnak elől és prédikálnak, mert a szolgálat nem egy pulpitusról szól, és nem arról szól, hogy sokan néznek minket, sokan néznek engem, hanem a szolgálat, amiről ma szó lesz, meg fogod látni és meg fogod hallani, hogy sokkal-sokkal több ennél. Szolgálni nem csak úgy lehet, hogy prédikálsz emberek felé, hanem ezernyi más útja és módja van annak, hogy betöltsd Isten királyságában azt az elhívást, azt a küldetést, amit te kaptál. És ebben szeretnénk neked segíteni, ebben szeretnénk téged bátorítani, felemelni, ha kell, akkor kiigazítani, és ezért nagyon fontos az, hogy eljelj a jövő héten, hogyha bármilyen szolgálatot betöltesz ebben az egyházban, bármilyen segítőszolgálatot, vagy bármilyen szolgálati ajándékban működsz, pásztor vagy evangélista, tanító, apostol, proféta, mindegy, ha elhívásod van, ha úgy érzed, úgy látod, úgy tapasztalod saját magadban, van benned egy késztetés, hogy valamit végez, valami munkát elvégez Istenért, Krisztusért, de még nem tudod, hogy mi az, akkor is gyere el. Ha úgy érzed, hogy szolgáltál valamikor, de valami miatt kiestél ebből, és szeretnéd a szolgálatodat felfrissíteni, akkor is kérlek téged, hogy gyere el. Ez azt jelenti, hogy szinte mindenkinek itt kellene lenni. Mindenkinek. Úgyhogy előjárólában ennyit szeretnék erről mondani. És a mai üzenetben, hol is kezdjem, aki itt áll, mindig kitárja a szívét. Aki itt áll, aki itt beszél, az a szavaival elárulja saját magát. És én a szívemet kitárom előttetek, és elmondom mindazt, ami bennem van, de szeretnék ennél sokkal többet adni, mert én le vagyok korlátozva a saját magam értelmem, saját magam megértésem, a saját magam természetes szintjén lévő határai között mozgok, de Isten szelleme nincs lekorlátozva én rám. Úgyhogy hiszem a mai napon is, hogy amikor én elkezdek szólni, és kimondom Istennek igéjét, akkor a Szent Szellem ajándéka száll le, és betölt téged értelemmel és bölcsességgel, és betölt téged azzal a tudással, amire neked szükséged van, és többet hallasz, és többet kapsz, mint amit én kimondok a számmal. Tudsz ebben hinni velem együtt? Ámen, elfogadjátok ezt. A mai üzenet sokak számára egy mag lesz a szívében, ami elültetésre kerül, mert erről így még talán nem hallottál, ahogy a mai napon erről szó lesz. És sokatok számára pedig egy öntözés lesz, mert ez már eddig is bennetek volt, és még hogyha nem is fogalmaztad ezt így meg magadban a mai napon, hogy azokat az igéket, azokat a mondatokat, amiket ma hallasz, de ott volt már benned, és ezeket cselekedted és működtettek. Nektek ez egy öntözés lesz Isten igéje által, és hiszem azt, hogy mindannyian sokat fogunk épülni. Ha újként hat a mai napon ez a számodra, akkor ezt befogadhatod, és épülhetsz általa, de tudd meg mindenek előtt, hogy Istennek van egy szolgálata a te számodra. Akárhol ülsz, akárhol vagy, a teremnek az elején, a közepén, a végén, ha hideg alatt ülsz, vagy a melegben ülsz, férfi vagy nő vagy, gyermek vagy idős vagy, Istennek van egy szolgálata, van egy elhívása, egy speciális küldetése a te számodra. Fel kell ismerned ezt, bele kell állj ebbe, és ezt nagyon komolyan kell venned. És ez a mai üzenet erről szól, hogy ezt az elhívást, ezt a szolgálatot, amit te kaptál egyedül, azt te komolyan vedd, hogy felébredj arra, hogy nem csupán abból áll az életünk, hogy megszületünk, aztán meghalunk. Megszületünk, éljük az életünket, dolgozunk, munkába járunk, gyermekeket nevelünk, aztán a gyermekek kirepülnek, aztán nyugdíjas leszel, aztán ilyen nyugdíjadból élsz, és vannak hobbiaid, és vannak kedvenc időtöltéseid. Ez szép és jó mind, de van egy személyes küldetésed, és van egy személyes közös küldetésünk is. Sokan mondják azt, és ez valóban így van, Isten azért teremtette az embert, hogy legyen kit szeressen. De hogyha itt megállunk ennél a pontnál, és azt nézzük, és csupán arra tekintünk, hogy semmi más dolgom nincs, mint sem, hogy elfogadjam Istennek a szeretetét, akkor ez egy picikét félrevezet bennünket a teljességtől, és belevezet minket egy tündérmesébe. Istennek van egy speciális feladata, amit rád szabott. És neked ezt meg kell ismerned, fel kell fedezned, és bele kell ebbe álljál. Isten azért is teremtett téged, azért születtél újjá, és azért helyezett téged bele Krisztus testébe, hogy te valami munkát az ő számára elvégezzél. Amen. Van neked valami, amit neked kell elvégezned. Nem szabadna úgy a mennyországba kerülnöd, hogy még csak fel sem fogtad, és el sem kezdted a szolgálatodat. És most kérlek, értsétek meg, nem feltétlenül arról beszélek, hogy apostolnak, profétának, evangélistának, tanítónak, vagy pásztornak kell lenned. Hanem arról beszélek, hogy van valami, amit Isten neked szánt, ami a te feladatod. És fel kell fedezned ennek a szolgálatnak az örömét, az áldásait, az eredményeit és a felelősségét is. A Bibliában számos, sok jó szolgálatról hallunk, és az egyik ilyen kiváló szolgálat az Mózesé volt. Ő vezette az embereket, és elmondhatjuk azt az ő életének példájaként is, vagy példáját alapul véve, vagy bármelyik szolgálatra tekintve, hogy embereket vezetni Isten királyságában, vagy bármilyen területen az életben, az nem könnyű feladat. Úgy is mondhatnám, hogy ez egyik legnehezebb feladat. Mózesnek Isten különleges csodákat adott, úgymond, tehát rajta Isten különleges módon megnyilvánult, rengeteg természetfölötti jellel megerősítette Isten, hogy ő él és létezik, és ez miatt volt Mózesnek egy tekintélye a zsidó emberek előtt. De az a teher, ami rajta volt, mint vezetőnek, ez olyan mértékben volt rajta, hogy sem ő, sem Isten nem akarta, hogy ez így menjen tovább, mert ez elviselhetetlen volt a számára. A 4 Mózes 11-ben azt olvassuk, a 16-os, 17-es versben, hogy mondta azért az Úr Mózesnek, gyűjts egyben ékem 70 férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek, és annak előjárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a szellemből, amely te benned van, és teszem őt beléjük, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. A szolgálatnak van egy terhe, mondja itt, és tanítja Isten igéje. És ezt a terhet meg kell osztani, mert ha nem osztjuk meg a terheket, akkor összeomol körülöttünk minden. És most úgy mondom, minthogy neked prédikálok, ha te nem osztod meg azokat a terheket, amelyek rajtad vannak, akkor összeomolhatsz, eljuthatsz a növekedésnek egy szintjére, de be vagy korlátozva saját magad miatt, ezért a terheket, ha megosztod, akkor viselkedsz bölcsen, úgy, hogy Isten ígéje tanítja, mert meglekedsz a szolgálatban, meglekedsz az életben, meglekedsz a vállalkozásodban, meglekedsz azokon a területeken, amelyeken mozogsz. Ez így van a világban működő cégeknél is. A terheket meg kell osztani, és így van a gyülekezetben, a keresztény gyülekezetben is, a terheket meg kell osztani. Egy jól működő, dinamikusan fejlődő gyülekezetben férfiak és nők, ifjak és vének, sok iskolával rendelkezők, vagy kevés iskolával rendelkezők, gazdagok vagy szegények, mind-mind be vannak fogva a teherhordozásba. Mert ez nem egy egyszemélyes munka. A gyülekezet építés az nem egy egyszemélyes munka. Nem a pásztornak és az előjárónak a dolga az, hogy mindent ő végezzem. Eddig sem volt ez így, és ezután sem kell így legyen, és szeretnénk ebben fejlődni és növekedni. Azért is van szó a mai napon erről. A kérdés fölmerül, hogy ha neked feladatod van a gyülekezetben, ha neked van valamiféle elhívásod, van valami szolgálatod, akkor valaki azt erőltetheti-e rád, hogy te azt elvégezd? Kötelezően neked azt tenned? Kényszerítve vagy-e, vagy kényszerítve lehetsz-e arra, hogy elvégezd bizonyos feladatokat a gyülekezetben? A válasz határozottan nem. Mert ha az Úrnak szolgálsz, nem szolgálhatod azt úgy, hogy azt kényszer hatására teszed, hanem csak is és kizárólag önkéntesen. Önkéntes alapon. És erre mondja, hogy áment. Önkéntes alapon. Valaki egyszer azt mondta, hogy a mennyországban csak önkéntesek vannak. És ez így van, mert ki az, akire rá lehet erőltetni a Krisztust? Aki a mennyben van, mind azért van ott, mert szabad választásából, szabad akaratából, saját szíve döntéséből döntött úgy, hogy igen, Jézus, én akarlak téged, befogadlak téged. Itt a földi szolgálatunkban mi az, amit erőszakral vagy kényszerrel kell tennünk? Ha a szíved nincs benne, amúgy sem ér az egész semmit sem. Fölteszem a kérdést, ha szolgálatról beszélünk, a szolgálatnak a nevében benne van az a szó, hogy szolga. Ki a szolga? A szolga az az ember, aki mások szükségeit sajátja elé helyezi. És a szolga megfosztja saját magát azért, hogy a másiknak kedvezzen. Érted ezt? Jézus hogyan szolgált? Filippi levél 2-ben olvassuk a 4-es verstől a 7-esig, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl emberekhez hasonlóvá lévén. Szolgai formát vett fel. Sajnos az elképzelésünkben, a gondolkozásmódunkban azt gondoljuk, hogy a szolgaság az megalázó. Az, ha én alávetem magam valaki másnak, akkor ez engem deklarál és minősít, hogy a másik mindenképpen nagyobb, és én a kisebb vagyok, és mivel a másik nagyobb, ezért ő több tiszteletet érdemel, én pedig kevesebbet érdemlek, mert én a kisebb vagyok. hol van az a Bibliában megírva, hogy a pásztornak, vagy akármilyen előjárónak több tisztelet jár, mint bárki másnak. Ír a Biblia kettős megbecsülésről, és ír arról, hogy viseljetek gondot egymásról, és tiszteljétek az előjáróitokat. De azt gondolják az emberek, benne van az embereknek az elképzelésében, hogyha pásztor lehetnék, vagy ha elő lehetnék, vagy bármit tehetnék látványosan, akkor többen tisztelnének, többen szeretnének, többen elfogadnának, de ez egy nem jó hozzáállás a szolgálathoz. Ez egy nem jó hozzáállás ahhoz, hogy Isten királyságában munkát végezzél. Tehát a Bibliában kettő különböző szó van a szolgára, az egyik a dulosz, a másik a diakónosz. A dulosz az a rabszolgát jelent, a diakónosz pedig szolgát. És ez az alávetettségnek a két különböző formája. Beszéljünk egy picit a rabszolgáságról. Jó? A Bibliában, mind az Ó, mind az Új Szövetségben is ez a szó nagyon sokszor szerepel, és az a szó, hogy szolga legalább ezerszer, hanem többször megtalálható. Ha azt mondom, hogy rabszolga, akkor mi az első, ami neked a képekben, az elmédben, a gondolataidban megjelenik a rabszolga szó hallatán? Mi az első, amire gondolsz, amikor azt a szót kimondom, hogy rabszolga? Nem egy megbecsült, nem egy különleges, tiszteletben örvendő személyre gondolsz, ugye, hanem egy olyan emberre, aki megalázott, aki megvetett, aki agyon van dolgoztatva, nincsen semmi saját tulajdona, igazából ki van téve az urának, a tulajdonosának, a kénye kedvének, egy kizsigerelt, lefolyált, lesoványodott, megalázott emberre gondolsz. Így van? Így van? Bátorítsatok, így van? A szolgáló pedig az egy szabad ember. A szolgáló egy olyan szabad ember, aki saját szabad választásából fizetésért elszegődik valaki másnak a szolgálatába. Tehát amikor a rabszolgára gondolunk, akkor az egy megalázott, agyongyötört, lesoványodott, kihasznált, szerencsétlen ember. Amikor a szolgára gondolunk, az pedig egy alkalmazott, aki elment valakinek dolgozni pénzért. Azonban a Bibliában nem csak így szerepelnek rabszolgák. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben megvan a rabszolgának a másik oldala is, a másik vetülete is, és talán már páran az elmétekben vitatkoztok velem, hogy de hát ott van például az Ószövetségben József. Tudjátok, az a József, aki a legkisebb volt a családban, akinek az apja cifraruhát készítetett, akit a testvérei gyűlöltek, olyannyira, hogy miután elmesélte József az álmát 17 évesen a testvéreinek, annyira irigyek és féltékenyek, és annyira egy utálat keletkezett bennük ez miatt, hogy meg akarták ölni. Kútba dobták, de a történetet röviden, hogy hadd mondjam el, végül is nem ölték meg, hanem eladták rabszolgának. Megvan a történet, ugye? Mindenki hallotta, mindenki ismeri. Az Ószövetségben ugye József rabszolgaként Potifár házába került, és ezt a 1 Mózes 39-ben olvassuk, hogy itt így van megemlítve József, mint rabszolga, hogy egy egész más rálátásunk lehet arra, hogy hogyan lehet rabszolgaként élni. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr minden szerencsését tesz az ő kezében. Kedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgál vala néki, és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amilyen volt, kezére adá. Kinek a kezére adá? Egy rabszolgának a kezére. Egy rabszolgának a kezére. A történetből tudjuk azt, hogy aztán börtönbe került, aztán megfejtette a fáraó álmát, és az akkori világbirodalom legmagasabb helyére, illetve a második pozícióba került a fáraó alá. Tehát az egész Egyiptomnak a gazdagsága, kincstára, lakossága, minden vagyona, mind anyagilag, mind minden szellemi tekintetben az ő keze alatt volt, Mert Isten ilyen magas helyre emelte, mint rabszolga. Nem látjuk sehol sem azt, hogy a Biblia azt írná, hogy ő föl lett szabadítva a rabszolgaság alól. Mint rabszolga volt Egyiptomnak a vezetője. Ez döbbenet, nem? Mint rabszolga. És mondta, tehát hát az Ószövetség, most különben is, hogy jön ez ehhez az üzenethez. Meg fogod látni mindjárt, lapozzatok a Lukács evangélium 7. fejezetére. És ott újra olvasunk egy rabszolgáról, egy dulosról, akit Jézus meggyógyított. A századosnak a szolgája, az egy rabszolga volt. Lukács evangélium 7. fejezet, 1-es, 2-es, 3-as vers. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, beménne Kapernaumba Jézus. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldi a zsidó véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Egy szolga, aki az ő uránál nagy becsben volt. Egy másik fordítás azt mondja, hogy a százados nagyon kedvelte ezt a rabszolgát. A százados nagyon kedvelte ezt a rabszolgát. Amikor azt olvassuk az apostoli levelekben, és megszámoltam, 6 különböző levél kezdődik úgy, hogy én Jézus Krisztusnak rabszolgája. Írom nektek és ezt és ezt. Mondja ezt Pál, mondja ezt Péter, mondja ezt Jakab, mondja ezt Júdás, és elolvashatod te is. Hogy én a Jézus Krisztusnak a rabszolgája. Ők hogyan gondoltak saját magukra? Mint egy végletekig kicsafart, megalázott, meggyötört, a szolgaság igájába hajtott, szerencsétlen emberre? Egyáltalán nem. És hadd mondjak neked őszintén most egy pár mondatot, mert a szívemet akarom kitárni előtted. Évekkel ezelőtt engem ez nagyon-nagyon zavart, ez a rabszolga, nem rabszolga, szolga, nem szolga, mert megértésem volt arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És ha Isten gyermeke vagyok, hát akkor én a királynak a fia vagyok. Én vagyok a királynak a választottja, a szeretette, a drága áron megvásárolt valaki, nem egy szolga. És nem értettem ezt. Nem értettem, hogy hogy van ez. Most akkor én a Jézusról uralkodom, mint király ebben az életben, vagy ez rabszolga vagyok. És nem tudtam hova tenni ezeket az igéket. Nem agyaltam rajta, és különösebben nem okozott ez nekem álmatlan éjszakákat, csak egyszerűen volt egy meg nem értésem ezzel kapcsolatban. Hogy most akkor gyermek vagyok, közelvaló vagyok, vagy távolvaló vagyok, mint egy szolga. Aki lesi azt, hogy az Ura mit akar, és behúzza a nyakát, hogy nehogy kapjon valami fenyítést. Hogy én most olyan közelvaló vagyok, akit az Úr Jézus magához közelül el, és közel fog, vagy pedig szolga. És az apostolok, akik tudták azt, hogy ők fiak, hogy ők örökösök a Krisztusban, ők tudták azt, hogy kik ők a Krisztusban, tudták a hatalmi helyüket, ők azt mondják, hogy én a Jézus Krisztusnak a rabszolgája. És ez olyan ellentétnek tűnt nekem, feldolgozhatatlannak tűnt nekem, nem értettem ezt. Hogyan gondoltak magukra az apostolok? Kizsigerelt, végletekig kihasznált, agyongyötört, megalázott embereknek festik le magukat? Vagy pedig olyannak festik le magukat, akik az Úr tulajdonának tekintik magukat az életükben, mindenben, a szolgálatukban, a teljes életükben? És ez a szolgáló szív egyik jellemzője. Hogy Uram, a te gyermeked vagyok, a te fiad vagyok, és magas helyre, magas pozícióra emeltél engem a Krisztusban. Hisz az ő igazságát adtad nekem, az ő vére mosott meg engem. És az én igazságom a semmi, de te benned teljes igazságom van az ő eszületés által. De a szívemben olyan vagyok feléd, hogy Uram, tiéd mindenem. Tiéd mindenem. Mindenem a tiéd. Mindahogy a rabszolgának, mindene az uráé. Ugyanúgy én, mint rabszolga előtted, mint a te gyermeked, de a szívemben olyan vagyok előtted, hogy mindenem a tiéd. Semmi nincs, ami nem a tiéd. Te rendelkezel velem, te rendelkezel az életemmel, te rendelkezel a szolgálatommal, az időmmel, a családommal, a vállalkozásommal, a pénzemmel, mindenemmel te rendelkezel. Ez egy szívbéli hozzáállást mutat. Ez egy szívbéli indítatást mutat. Ez egy szolgáló szív jellemzői képet mutat. A szolgálat célja pedig nem más, hogy nagyon a közepébe vágjak ma. A szolgálat célja nem az, sohasem, a világban sem, és Krisztus testében sem, hogy saját magunkat szolgáljuk, hanem az, hogy az Úrunknak valami hasznot hozzunk. És van ez a szó a Bibliában, több helyen előfordul, hogy haszon. És egyszer engem megróttak ez miatt egy beszélgetés folyamán, hogy hogy beszélhetsz ilyen haszonos dolgokról, hisz a világban van ennek egy pejoratív kicsengése, hogy a haszon az semmi másról nem jelent, vagy semmi másról nem szól, mint a anyagi, pénzügyi növekedésről, vagy profitról. De Isten királyságában a haszonszerzés az sokkal több. Mert amikor te Istennek dolgozol, amikor te az Úr Jézus szolgálod, az ő számára hasznot termelsz. Azzal a munkával, azzal az idővel, azzal az energiabefektetéssel, azzal a prédikálással, azzal a bizonyságtétellel, azzal az adománya, vagy bármivel, amivel szolgálod őt. És az ő királysága épül ezáltal. És ezáltal ő az ő számára hozol, és termelsz hasznot. A Lukács evangélium 17-ben, a 7-es verstől ezt olvassuk. Kicsoda pedig közületek az, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt nem mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, jel elő, ülj az asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja egy néki, készíts vacsorámra valót, és felövezném magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszönjél annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt. Nem gondolom. Eképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk megcselekedni, azt cselekedtük. Utolsó két igét elolvasom az egyszerű fordítás szerint is. A szolgát nem illeti külön dicséret azért, hogy elvégzi, amit rábíztak, hiszen csak azt tette, ami a kötelessége. Rátok is ez érvényes. Ha mindazt elvégeztétek, amit rátok bíztak, ti is elmondhatjátok. A rabszolgák vagyunk. Nem érdemlünk semmi külön belismerést, csak azt tettük, ami a kötelességünk. Körülbelül erre számítottam reakciónak, amit most adtatok nekem. Egy-egy kósza halk ámen innen-onnan. Mert hogyha ezt nem jól fogod meg, és nem jól látod ezeket az igéket, nem érted, hogy miről szól ez, akkor ezen meg is botránkozhatsz. Hát mi az, hogy nekem meg van parancsolva? Mi az, hogy semmi elismerés nincs azért, hogy teszek valamit? Hadd hozzak egy egyszerű világból hozott példát erre. Nekem ezt az Úr így jelentette ki. Mert ezek az ige sorok is nekem egy picit benne voltak a bögyönben, mert nem nagyon értettem ezt én sokáig. És elmondom neked őszintén, az én számomra ez az ige sor az igazi vízválasztó. Hogy valaki szolgáló szívű, vagy nem szolgáló szívű. Ez az igazi vízválasztó. Ez dönti el, hogy ezeket az igéket hogyan kezeli, hogy áll hozzá, hogy viseli el, hogy tölti be, hogy örvendezik ennek. A szolgáló szívnek az eszenciája, a lényege, a teljes mélysége benne van ebben. Ha egy cégnél dolgozik valaki alkalmazottként, tételezzük fel, sokan dolgoztok, vagy dolgoztatok egy cégnél. Mikor fölvettek alkalmazásba, volt egy munkaköri leírásod, volt egy tevékenységi köröd, volt egy tólig határ, hogy meddig mehetsz el, mi a feladatod, reggel 8-tól délután 4-ig, 5-ig például. Voltak kötelességeid, és megdolgoztál a fizetésedért. Ha bejöttél a munkahelyedre reggel 8-ra, délután 4-kor letetted a szerszámot, vagy kijöttél az irodából, elvégezted a feladatodat tisztességgel, aszerint, ami a megalapodás szerint mint üzleti megállapodás megtörtént te és a főnököt között, akkor külön kimagasló elismerésre jogosult vagy-e? Nem. Nem. Erről szól ez az igevers. Jézus arról tanít itt, hogy a szolga akkor tud igazán sok hasznot termelni és hozni az ő urának, ha beleteszi a szívét, lelkét, mindenét, és ha kell, 5 perccel hamarabb bemegy, és ha kell, 5 perccel később jön el a munkahelyről. Hogyha 8 órakor kezdődik a munkahelyed, és bemész 8:01-kor, és 8:10-ig öltözködsz, és 8:30-ig a reggelidet elfogyasztod, és 8:45-kor kezdesz ténylegesen munkát végezni, és délután 3:30-kor már átöltözve azt várod, hogy mikor jár már le a munkaidőd, az nem az a fajta szív, nem az a fajta hozzáállás, amit a főnököd jutalommal, prémiummal, 13. havi fizetéssel szívesen honorál. De ha látja rajtad, hogy te beleteszed az egész valódat, ha kell, nem duzzogsz az miatt, hogy ott kell maradni plusz 15 percet, ha kell, nem duzzogsz az miatt, hogy ebédszünetet csak a felére csökken, mert el kell végezni valami feladatot, ha beleteszed a saját találékonyságodat a munkába, és most beszéljünk Isten királyságáról, a királyságban lévő szolgálatról, ha beleteszed azt, ami a teljes szívedből van, ha többet teszel, mint ami elvárt, ha többet teszel, mint ami elvárható, ha valami pluszt hozzáteszel a minimumnál, ez a lényege, ez az eszenciája a szolgáló szív mentalitásnak. Hogy nem csak az éppen, hogy a minimum elegendőt, nem csak azt, amit éppen, hogy nehogy megszóljanak érte, hogy nem csinálom meg. Hanem ha kell, bejövök 1/2 órával előbb, és odaülök a kamera mögé, hogy megcsináljuk a beállításokat. Ha kell, bejövök 1/2 órával előbb, és beállítjuk a hangtechnikát. Ha kell, bejövök egy nappal korábban, hogy elvégezzek valami fizikai munkát itt az egyház épületében. Ha kell, akkor fölajánlom magam, hogy én legyek az, aki fölporszívóz alkalom után. Mert ez a mentalitás, ez a hozzáállás van benne, hogy mit tehetek pluszba még, azon felül, hogy van valami, amiben be van zárva az én tevékenységi köröm. Mi az a plusz, amit hozzátehetek én? Mi az, amit felajánlhatok én még? Érted a lényegét ennek? Többet tenni, mint ami elvárható. Vagy az apostolok mit tettek annak idején? Jézus azt mondta nekik, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek a föld végső határáig. Oké, Jézus, csak még meg kell ebédelnem a családdal, majd utána, ha lesz időm, akkor csinálom. De nekem hobbim van, nekem a héten el kell mennem legalább egyszer horgászni, mert ottól kikapcsolódni. És semmi baj nincs azzal, hogy a családod együtt ebédelsz, semmi baj azzal nincs, hogyha horgászol, vagy fürödni jársz, vagy nyaralni jársz, vagy bárhova jársz, de amikor munka van, akkor melyik végét fogod meg? Melyik az a vége? Úgy állsz hozzá, hogy más is hozzáférjen? Vagy úgy állsz hozzá, hogy igazán belekapaszkodsz abba a kötélbe, hogy együtt húzzuk, vagy együtt toljuk, vagy együtt vigyük? Ez egy mentalitás kérdése, ez egy hozzáállás kérdése. És ha szeretnél igazán eljutni valóban Krisztus testében, ez meg kell legyen benned. Ha ez nincs meg benne, testvérem, akkor nem csak saját magadat fogod akadályozni, hanem mindazokat, akik körülötted vannak, és ők mennének, akik vinnének. Hát őket hátráltatod. Egy segítő szolgálat benne van a nevében. Mit tesz? Segít, nem pedig hátráltat. Megadatott a kegyelem Istentől, hogy rengeteg emberre dolgozhatom együtt Krisztus testében az elmúlt 20 években. És olyan gyönyörűséges napokat, éveket éltem meg emberekkel, akikre öröm volt együtt menni előre, mert tudtam, hogy mondok, kérek tőlük valamit. A szívük vágya az, hogy önmagukat föláldozva megtegyék. Mert tudták azt, hogyha a pásztoruk kér tőlük valamit, az olyan, mintha az Úr kérné tőlük. És engedelmesek voltak, és alávetették magukat, és még hogy nem is volt nekik kényelmes, akkor is megtették. És azt mondtam, Uram, hogyan tudnám ezt nekik megköszönni? Hogyan lehetnék hálás őértük a Krisztusban? És voltak olyanok, akikkel együtt dolgoztam, hogy is fogalmazzam. Most az emlékezetembe jön valaki, akinek mondtam valamit, hogy mit, hogyan szeretnék, hogyan legyen a gyülekezetben, és a kérést elhangzó mondatomnak a végéig nem értem, már elkezdtem magyarázni, hogy azt miért nem lehet úgy megcsinálni. És olyan kemény volt a feje, mint az a prédikátor állomány. A szívét nem ítélem meg, az nem az én dolgom. És mindig ez volt, mindig a kimagyarázás, mindig a könnyebbik út, mindig hogyan lehet kikerülni, mindig hogyan lehet valahogy mentesülni a feladat és a felelősség alól. Mindig ez volt benne. Mindig a kényelmesebbik utat, mint egy rossz gyerek. Ugye a rossz gyerek nincs csak rossz szülő, de a gyerek próbálkozik, és mindig, ahol kevesebb az ellenállás, abba az irányba próbál elmenni. Te, mint szolgáló, te, mint szolgáló szívű keresztény, itt vagy ebben a gyülekezetben 5-10-20 éve. Ha úgy érzed, hogy meg kell ebben újulnod, ma van lehetőséged van erre. A világban is megbecsülik azokat az alkalmazottakat, azokat a munkaerőket, akikben ez a mentalitás, ez a hozzáállás van. Hát még Isten királyságában. Hát még Isten királyságában. Amit nagyon észben kell tartanod, és tudnod kell, és látnod kell, és ami hiányosság sok emberben, személyes tapasztalat, hogy azt gondolják, azt hiszik, hogy az embernek dolgoznak. Aki elől van, és ő mond valamit, akkor neki teszem meg azt, amit mond, vagy kér, nem pedig az Úrnak. És ez egy nagyon-nagyon nagy hiba. Neked mindig tudatosan készülnöd kell, és magadat ebben fejlesztened, képezned, hogy amit végzel, azt az Úrnak végzed. Nem az embernek, nem nekem, nem annak, aki éppen elől jár, elől van, és megkér téged valamire, hogy tegyél valamit. Az Úrnak végzed. És ha az Úrnak végzed, végezheted hitványul. A példabeszédek mit ír? Aki hanyagul végzi a dolgát, testvére annak, aki tönkretesz. Testvére annak, aki tönkretesz. Az, aki hanyagul végzi a dolgát. Ezek tudom, nagyon kemény szavak. És azt gondolod, hogy jaj, el sem megyek jövő héten, mi lesz ott azon a megbeszélésen. Ne félj, nem akarlak ledorongolni. Ezt az igesort, ami az előbb ki volt vetítve, ezt nem én írtam. Ezt nem én prédikáltam. Ezek Jézusnak a szavai. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek megparancsoltak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Ki mondta ezt? Ezt valamelyik apostol prédikálta? Ezt maga Jézus mondta. A szolgát nem illeti külön dicséret azért, hogy elvégzi, amit rá bíztak, hiszen csak azt tette, ami a kötelessége, mondja a 9-es vers. 10-es vers még egyszer. Rátok is ez érvényes. Ha mindazt elvégeztétek, amit rátok bíztak, ti is elmondhatjátok. Rabszolgák vagyunk. Nem érdemeltünk semmi külön elismerést, csak azt tettük, ami a kötelességünk. És mielőtt megbotránkoznál és megsértődnél, mert a némelyetek a határon van, hadd mondjam el neked, Isten nem kér mindenkitől ugyanazt, és ugyanúgy, ugyanabban a mértékben. Mert aki egy talentumot kapott, az egy talentum mértéke alapján lesz számon kérve. Aki hármat, vagy kettőt, vagy ötöt, vagy tizet, az alapján lesz számon kérve, amit kapott. Érted? Akire keveset bíztak, keveset kérnek számon rajta. Attól kérnek sokat, akire sokat bíztak. És neked tudnod kell, hogy Isten rád mit bízott. Ne akarj megfelelni egy apostol elhívásának, hogyha a segítő szolgálatban állsz. Látjuk a Bibliában, hogy Ábrahámtól mit kért Isten? Áldozz fel a fiad. Ne aggódj, tőled Isten ezt nem fogja kérni. Mint ahogy nem kérte Mózestől sem, nem kérte Dávidtól sem, hogy áldozza fel a fiát. Nem kérte az egyik apostolostól sem. Valószínűleg tőled sem fogja kérni. Nem, hogy valószínűleg biztos. De valamit kérni fog. És azt meg tudod tenni. És be tudod neki bizonyítani, hogy a szíved az ő érte dobog. A szíved az övé. És hogy mit fog kérni? Időnként az idődet, időnként a szabadidődet, időnként azt, hogy mondjál le bizonyos emberek társaságáról, időnként azt, hogy lépjél kapcsolatba valakivel, menjél valakihez és beszélj vele. Ezernyi dolog van, amit Isten kérhet tőled. Még azt is kérheti, hogy adakozz. Hoppá! Minden kritikusnak, aki hallgat minket, nyíltan mondom, Isten tőlem már kérte ezt. És örömmel megtettem. És tudod, én élvezem ennek az áldásait. Halleluja! És mindig, amikor Isten kért tőlem valamit, és volt bennem hajlandóság és engedelmesség, az valami jót hozott nekem. Még abban a pillanatban is nem értettem, hogy az nekem kényelmetem, az nekem fáj, az nekem lemondással jár, de idővel az nekem valami gyönyörűséges dolgot hozott, mert Istennek megvan a jutalmazási rendszere. Isten jutalmazó Isten. És Isten mit jutalmaz meg, a cselekedetet? Nem, a szívedet. A szíved indítéket, a szívednek a motivációját, és az abból fakadó cselekedetet. Nem lehet Istentől kierőszakolni semmilyen áldás azért, mert ezt, meg így megteszed rutinszerűen cselekedetek módjára, mert ez a törvény alatt volt. Ha ezt teszed, jól teszed, áldott leszel. Rosszat teszel, átkozott leszel. Mi a kegyelem alatt élünk, a szellem vezetése alatt élünk. Ugye, amit Isten tőlem kér a szelleme által, az lehet, hogy tőle soha nem fogja kérni. És neked abba azzal soha nem kell szembesülnöd. És ez fordítva ugyanígy van. Úgyhogy arra figyelj és arra nézd, hogy Isten hogyan szól a te szívedhez. Hogy mi a te részed. Nem kell többet tegyél, mint ami a te feladatod. És figyelmeztetlek, kevesebbet se tegyél, mint ami a feladatod. Ha többet teszel, akkor azt a szíved indítékából, a szíved buzgóságából tedd meg. Őszintén, bátran, az Úrnak. Ez a különbség szolgáló és nem szolgáló között. Istennek a munkatársai vagyunk mindannyian, és ő jutalmakat ad nekünk ezért. Örökkévaló jutalmakat. És jött egy kijelentés a szívembe pár héttel ezelőtt, és ezt leírtam és felolvasom, egy mondat az egész. Ezek a jutalmakkal kapcsolatban az anyagi elismerés nem örökkévaló jutalom. Az nem örökkévaló jutalom. Jutalom, de nem örökkévaló. Érted? Isten mindent megad a földön, hogy a szolgálatodat be tud tölteni, anyagiakat is. Szükséged van anyagiakra? Persze, hogy szükséged van. 2000 évvel ezelőtt is szüksége volt az embereknek anyagiakra. És ma is szüksége van. Az alapvető emberi szükségletek nem változtak meg az évezredek alatt. Jézus idejében szükség volt gyógyulásra, most is szükség van gyógyulásra. Szükség van a szükségek betöltésére, ma is szükség van erre. Akkor is szükség volt üdvösségre, és ma is. És megváltás hármas módját már is soroltam. Megváltás a szellemi halál alól, megváltás a szegénység alól, megváltás a betegség alól. Ezt Jézus elvégezte, értünk, mert az Ábrahám áldása, és az a miénk a Jézus Krisztusban. Halleluja! Ha úgy érzed most, hogy változnod kell valamit, mert a szívedet megérintette ez, amit idáig hallottál, akkor tudd meg, hogy a hozzáállásodon azon bármikor változtathatsz. Bármikor. Bármikor. Azt az irányt, amit jársz, meg tudod erősíteni, vagy ki tudod igazítani, ha kell. És ezt te bármikor megteheted, ez a te felelősséged, nem az enyém. Az én felelősségem az majd, hogy erről beszéljek, és nyitogassam a fizikai, szellemi, lelki szemeidet, hogy meghalld, meglásd ezt. De hogy mit kezdesz vele? Hogy meghallod, hogy mi módon hallgatod ezt? Ez már a te dolgod. Én nem tudlak és nem is akarlak megváltoztatni, de tudom, hogy a szellem képes rá. Isten szelleme képes rá. Egymásnak munkatársai vagyunk, nem pedig versenytársai. Ezt én nagyon szeretem mondani és gyakorolni. Nem vagyunk versenyhelyzetben egymással. És ezért nem kell magunkat egymáshoz hasonlítanunk sem. Máté Evangélium 23.11-ben mondja Jézus, hanem aki a legnagyobb köztetek, legyen a ti szolgátok. Aki a legnagyobb köztetek, legyen a ti szolgátok. A másik fordítás, az egyszerű fordítás szerint így hangzik, aki szolgál a többieknek, az lesz a legnagyobb köztetek. Ezt olvasom még egyszer. Aki szolgál a többieknek, az lesz a legnagyobb köztetek. Van egy téves elképzelés Krisztus testében. Azt gondolják keresztények, hogy akkor leszek nagyobb, ha minél többen szolgálnak nekem. Minél többen teljesítik az én parancsolataimat, az én szavamat, kéréseimet, utasításaimat. Tehát minél előrébb vagyok, minél nagyobb vagyok, minél többen látnak, annál nagyobb vagyok. De Jézus pont az ellenkezőjéről beszél. Szolgálj minél több ember felé, minél több embernek segíts. Így válsz nagyobbá. Alázd meg magad. Szolgai formát vegyél fel. Szolgálj másokat. Ez a felemelkedésnek az útja Isten királyságában. És amikor meglátod a szolgálatban Jézust, akkor megérted, hogy a legmagasabb hely az Isten királyságában, amikor mások felé szolgálsz. A szolgálat maga az a hely, amelynél magasabbra nem kerülhetsz Isten királyságában. A szolgálatnál magasabb helyre hova juthatsz el, mint ami szolgálod őt? És mondd meg nekem, mi a hatalmasabb, mi a dicsőségesebb, mi a fenségesebb, mi a teljesebb annál, hogy szolgálhatod a dicsőség királyát? Mi az, ami ennél értékesebb, vagy több a te számodra? Ez mindig valamivel jár. Főleg az elején, és főleg menet közben. Főleg a végén. Hát mindig valamivel jár ez. A jó hozzáállásodat, a jó gondolkozásmódodat, a jó fajta mentalitást meg kell tudnod őrizni. Nem szabad megengedned senkinek és semminek azt, hogy téged az eredeti elkötelezettségedből kizökkentsen. Sőt, inkább egyre mélyebbre kell kerüljél ebben az elkötelezettségben. És ez egy döntés a szívedben, az elmédben, hogy alázatosan elfogadod az ő hívását. Honnan tudod? Honnan ismered fel? Hogyan jöhetsz rá, hogy neked szolgáló szíved van, vagy nem? Jézusnak szolgáló szíve volt, ugye? Ő igazán beletett mindent, amit és példát mutatott, hogy hogyan kell és hogyan lehet szolgálni. Hogyan lehet olyan szívem, mint Jézusnak? Hogyan lehet olyan szívem, mint Dávidnak? Aki Isten szíve szerint való ember. Ugye így írja le őt a Zsoltárok. Az egyik módja az, hogy megvizsgáld, számtalan módja van. Az egyik módja az, hogy megvizsgáld, hogy szolgáló szíved van, az, hogy megvizsgálod azt, hogy hogyan reagálsz akkor, amikor úgy bánnak veled, mint egy szolgával. Hogyan reagálsz arra, amikor úgy bánnak és úgy viselkednek veled, mint egy szolgával? Ezt a szolgaszót nem szeretjük. A szolgálat az olyan fenköltebb. A szolgálat, minisztri, és elő vagyok, és szolgálok, és egy szolgáló vagyok, és ez olyan jobb csengésen van, mint annak a szónak, hogy szolga. Mit csinál a szolgáló? Szolgál. És ha egy szolgáló szolgál, akkor szolga, és hogy reagálsz arra, ha úgy bánnak veled, úgy szólnak hozzád, úgy viselkednek veled, mint egy szolgával? Ez is elárulja azt, hogy milyen szolgáló szíved vagy. Hajlandó vagy megalázni magad, és azt mondani, igen, én az Urat szolgálom. Vagy mit képzelsz te, hogy engem leszolgázol? Én nem akárki vagyok ám. Nem akárki vagyok a gyülekezetben. 20 éve ide járok. Mit képzelsz, hogy én szolga vagyok? Én szolgáló vagyok. Annyira nagyon sok mindent elárul ez az embereknek a szívéről. Tudod, a szád, a szavaid elárulnak téged. Nem lehet elbújni Isten elől. Én nem látok bele a szívedbe, de ő lát téged. És vannak szellemi emberek, akik érzékelik, meghallják ezt. Hogy neked a szíved az melyik irányba dobban. Elmondja, hogy a szíved milyen állapotban van. Elmondja, hogy a szíved mennyire jó értelemben lealacsonyított, illetve alázatos állapotban van. Akkor, amikor úgy bánnak veled, mint egy szolgával, vagy pedig egy másik módja annak, hogy megvizsgáld, hogy milyen a szíved, hogyan reagálsz arra, amikor valaki más jobban elismernek, mint téged. Ha valaki mást jobban felemelnek, mint téged. Ha valaki mást jobban dicsérnek, mint téged. Ha valaki más megkapja azt a előléptetést, jutalmat, vagy bármiféle elismerést, amit te nem kapsz meg, de úgy gondolod, hogy az neked jár. Hogyan reagálsz erre? Csak beszélsz a Filippi 2, 4, 5, 6 hétről, vagy meg is éled? Hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor ismerjétek az igét, önmagát megalázta, emberi szolgai formát vett fel. Engedelmes volt a halálig. A halálig volt engedelmes. A legvégsőkig engedelmes volt. Te meddig vagy hajlandó elmenni az engedelmességben? Ó, megbántottak, megsértettek, megaláztak. Nehogy már úgy legyen, hogy ezután már én szolgálatba fogok itt állni, vagy szolgáló leszek. Meddig vagy hajlandó elmenni az alázatban? Jézus a keresztfáig elment. A halálig elment. Annyira nagyon sok mindent elárul ez a szívedről, az, ahogy viselkedsz, ahogy beszélsz, ahogy szólsz. Mert te is elárulod magad, mint ahogy én. Amikor leteszed a saját motivációidat, amikor leteszed a saját vágyaidat, a saját szándékaidat, a saját szívednek a teljességét, az elvárásaidat, az elhívásodat, az ajándékaidat, a múltadat, a jelenet, a jövődet, és azt mondod, hogy Uram, mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Akkor a szívedben egy alázatos ember vagy. És ezt nem csak mondod, hanem komolyan is gondolod, és komolyan a szívedből teszed ezt. És akik így alacsonyan járnak, az orruk nem magasan van, azokat tudja Isten szelleme betölteni az ő különleges jelenlétével. És mi az, amire igazán szükséged van, ha nem Istennek a jelenlétére, mint ahogy énekeltük itt az előbb. Nincs semmi más, ami fontosabb lenne a számodra. Azt gondolod, ó nem, nekem most arra van szükségem, hogy az albéletet ki tudjam fizetni. Nekem most arra van szükségem, hogy ételt tudjak tenni a gyerek elé hétvégén. És szükségem van munkahelyre, és szükségem van autóra, szükségem van egy új fűnyíróra, és lehet, hogy valami minden szükséged van, és ezek a szükségek valósak, és reálisak, és rendben van, hogy szükséged van erre. De van valami, ami e fölött áll, amiből mindez neked könnyedén előjöhet. És ez pedig Istennek a jelenléte, az ő kenete. Mert az ő kenete az, amire szükséged van. Ez a legfontosabb vágyat kellene legyen az életben. Mert az ő jelenlétében vannak meg a kérdéseidre a válaszok. Az ő kenete az, ami megolajozza az életedet. Ha nincs kenet, akkor szárazságban vagy. Amikor ő megolajoz téged, könnyen jön minden. És hadd mondjak el neked egy mondatot zárójelben, főleg a kritikusoknak. A kenetet követi a pénz. Ha felkent vagy, anyagiak fognak hozzád jönni. Nem egyenes arányban, és ne értse senki félre, nehogy valaki valami tévtant adjon a számba, amit én nem is mondtam, nem erről van szó. Hanem arról beszélek, hogy Istennek a jelenlétében minden szükséget betöltetik, amire szükséged van.
Nem azt prédikálom, hogyha felkent vagy, akkor multimilliárdos leszel. És 3 részvénytársaság lesz a neveden következő évben. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy több lesz neked, mint ami szükséged van. Ez a gazdagság. Valakinek arra van szüksége, hogy havonta 3 millió forint bejöjjön legalább az életében, mert 2 millió csak a kiadása. Neked lehet, nincs erre szükséged. És valakinek vannak olyan cégek, ahol naponta ennyi a kiadás. Kinek mire van szüksége? Isten meg tudja azt adni. Isten akarja ezt neked adni. És ő mindig a szíved hitére válaszol. Halleluja. Miért van olyan sok száraz keresztény, vagy száraz szolgáló? Mert túl magasra hordják az órukat, és túl magasan járatják az útjaikat. Akik meghajolnak, megalázzák magukat, azokat Isten felmagasztalja. Lukács evangélium 22-ben a 26-os, 27-es versben ezt olvassuk, hogy de ti nem úgy, hanem aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb? Azé, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül. De én ti közöttetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ki a nagyobb? Jézus fölteszi a kérdést. Aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ő mondja meg a választ. Az a nagyobb, aki az asztalnál ül. De én ti közöttetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Érted ezt? Hogy aki mindeneket teremtett, akinek hódol az ég és a föld, aki igazán méltó a dicséretre és a hódolatra, akinek a szava mindenségével áll így ez a világ, ahogy áll, mert ő tartja fenn ezt az egészet a szavával. Aki a kezdet és a vég, aki az alfa és az omega, azt mondja, hogy azért jöttem, hogy szolgáljak téged, hogy szolgáljak neked. Jézus ezt mondja, azért jöttem, hogy szolgáljak téged. Benned mi a válaszreakció erre? Mi a szolgálat egyébként? Egy önzetlen magatartás, hogy be kellene fogni sablomba, vagy pár mondattal kellene meghatározni, akkor mondhatnánk azt, hogy bizonyos jó cselekedetek Isten és emberek felé. Önzetlen jót tenni másokkal, másokat magad fölé emelni. Ezt csak te tudod megtenni. Senki nem képes arra, hogy ezt megtegye helyetted. Nem tudja megtenni helyetted édesanyád, édesapád, a pásztorod, a házastársad, az elhívásod egyedi, csak a te felelősséged az, hogy mihez kezdesz vele. Csak a te felelősséged ez. Senki emberre nem mutogathatsz, ha nem töltöd be az elhívásodat. Ha nem töltöd be a küldetésed, senkire nem mutogathatsz, hogy ő miatta nem tudtam betölteni. Ha te engedelmes vagy, akkor be fogod tölteni a sorsodat. Ha kell, Isten egy új sorsot teremt a te számodra. De betöltöd azt. És készülj fel rá, hogy lesz lehetőséged áldozatot hozni Jézusért. Feláldozhatod a szabadidődet, a pihenőidődet, a kényelmedet, a pénzedet, a nyugalmadat. És ami különbséget tesz szolgáló szívű és nem szolgáló szívű keresztény között, az ez, hogy valakik erre hajlandóak, és valakik pedig erre nem hajlandóak. Mert mindig a könnyebbik utat választják. Mindig azt választják, hogy hogyan lehet mismásolni, hogyan lehet a kerülő utat járni. Mint amikor a focistának megvan adva, hogy a pálya körül kell futni edzésen, és akkor az edző nem fordul ala, akkor levágja a sarkot. Én is ezt csináltam, amikor fociztam, tudom. És nem volt jó, hogy így csináltam. Nem arról van szó, hogy bárkit vádolnánk, vagy ütnénk, hogy te nem vagy jó. Hanem arról van szó, hogy amit jól csinálsz, abban lehet fejlődni. És lehet növekedni. És sokkal többet lehet még változni jó irányba előre, mint amit eddig változtál. És ha valami nem helyes és nem jó, kiigazíthatod magad, az útjaidat és a hozzáállásodat. A te döntésed, a te választásod. Sokan erre ugye nem hajlandóak, mert úgy végzik a szolgálatot, mint egy hobbit. Ha van rá időm, akkor csinálom. Ha van hozzá kedvem, akkor csinálom. Ha megengedhetem magamnak, akkor csinálom. Ha nem kerül nekem erőfeszítésbe, akkor megcsinálom. Ez nem a szolgáló szívnek a hozzáállása. Ez nem az a mentalitás, ami Jézusban volt. Ez nem az a hozzáállás, amiben Jézus élt és szolgált, és amit ő példaként bemutatott nekünk. Ha nem kerül nekem erőfeszítésbe, és különösebben nem kell semmi plusz hozzá tennem, akkor megcsinálom. Mint egy hobbit. Ha van időm, elmegyek. Ha nincs időm, akkor sajnálom, hogy nem tudtam elmenni. A szolgálat egy hivatástudattal is jár. És ezt a szót hallottad már bizonyára, amikor hallottál rendőrt, ápolót, tűzoltót, katasztrófavédelmist, vagy egy búvárt beszélni arról, hogy amit ő csinál, azt ő hivatástudatból végzi. És nem úgy tekint rá, mint egy megélhetési forrásra. Szolgálni Krisztus testében akár pénzt kap érte az ember, akár nem, sohasem az ember saját választása. Vagy Isten hívott el téged arra, vagy pedig nem hívott el téged arra. Te nem helyezheted magad hivatalba, szolgálatba. Nem lehet a lelkészséget, a szolgálatot úgy tekinteni, mint egy alternatívát, és a szolgálatot semmiképpen nem lehet úgy tekinteni, mint egy alternatívát, mint egy megélhetési forrást. Hogy vagy dolgozom ott, vagy dolgozom itt, választom, amelyiket akarom. Ott választhatsz azt, amit akarsz. Bármilyen szakmát, a te dolgod. De a szolgálat, azt vagy Isten adja, vagy elhív téged, vagy nem hív el téged. Te nem tudod magad elhívni. Mert te nem tudod magad fölkenni arra. Érted ezt? Ez egy nagyon fontos dolog. Ha Isten nem hívott el valahova, akkor ne csináld. Ne erőltesd. Igeileg teljesen korrekt dolog az, hogyha van valami hiány, szükség, és szükség van segítő kézre, akkor oda besegítsél, és segíts ott egy hetet, egy hónapot, vagy egy fél évet, rendben van. De ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez a te szolgálati helyed. Tehát a szolgálati helyed az, amire Isten téged elhívott, ahova Isten téged kiküldött. Érted ezt? És néha az emberek úgy gondolják, hogy ez nem olyan megbecsült, nem olyan látványos, nem olyan szép, nem olyan tisztességes, nem olyan megfizetett dolog ez, amit nekem most itt felajánlottak. Hát ezt akkor nem csinálom. Valami jobban fizető állás nincs véletlenül? Már el is árultad magad. Mert a hivatástudat, a küldetéstudatban benne van az, hogy nem az motivál, hogy mit kapsz érte, hanem az motivál, hogy te mit adhatsz. Hogy belőled mi az, ami kijöhet a másik felé. Ez motivál. És kiírtam a szótárból a hivatástudatnak a jelentését, és ki is vetítjük, olvassuk együtt. A hivatástudat foglalkozáshoz, munkához fűződő belső elkötelezettség, odaadás, a javadalmazástól független motiváció. Halleluja! Nem azt mondja, hogy nincs javadalmazás, nem azt mondja, hogy nincs fizetés, nem azt mondja, hogy nincs semmiféle jutalom vagy megbecsülés, hanem azt mondja, hogy a motiváció nem ettől függ. Halleluja! Le lehet mérni a szolgáló szíveket akkor, hogyha elvesszük az anyagi juttatást. Hogy akkor utána, hogy milyen lesz a hozzáállás? Huszonegy éve vagyok vállalkozó cégem, van emberekkel dolgoztam mindig is, most is vannak, és megfigyeltem az évek alatt, hogy akiben megvan az, hogy tenni akar, hogy csinálni akarja, annak az anyagi juttatás egy plusz bónusz, és lehet vele motiválni. De akit csak a pénz érdekel, azt nem lehet pénzzel motiválni, mert semmi nem lesz elég utána. Volt egy kollégám, elmeséltem ezt nem olyan túl régen egy helyen, aki köművesként dolgozott a cégemben, Lacinak hívják, és volt az évnek egy bizonyos szaka, amikor rendszeresen elkéretőzött egy héten egyszer vagy kétszer munkaidő előtt egy órával, ugyanis akrobatikus rock'n'rollt oktatott kisiskolásoknak. És ő mondta nekem, nem egyszer, nem kétszer, sokszor beszéltünk erről, én nagyon szívesen elengedtem, mert azt mondta, hogy neki ez annyira fontos, hogy ő ezt csinálhassa. Számára ez annyira értékes, és annyira élvezi ezt csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozik, versenyekre jár, önkormányzati ünnepségeken is szerepelnek, hogyha nem kapna érte egy forintot sem, akkor is csinálná. És mindig hozzátette, de azt azért a főnökömnek nem mondom el. De mondta többször, hogy ő akkor is csinálná, ha nem kapna érte egy forintot sem. És neki is szüksége van arra, hogy a számlái ki legyenek fizetve. Neki is vannak gyermekei, akiket etetni, ruháztatni kell. Felesége van. Neki is szüksége van arra, hogy anyagi forrásai legyenek. De ezt mondta, hogy akkor is csinálná, ha nem kapna érte egy forintot sem. És ez az én szememben egy olyan érték, ami megfizethetetlen. Halleluja! Ezzel együtt, amiről ma beszéltem, sok más jelenbeli követelmény is van egy jó szolgálóval kapcsolatban, de senki sem úgy kezdi, hogy kimegy a kertbe tavasszal, és már az élet gyümölcsöket szedi a fáról. Hanem megvan a gyümölcs termésnek az ideje, megvan a gyümölcs termésnek az ideje, megvan az ideje a vetési időnek, az aratási időnek, és menet közben is kell egy-két dolgot tenni, úgyhogy hagyj időt magadnak, és hagyj időt másoknak is, hogy beérjenek. Isten látja már benned azt, amit esetleg te még nem látsz magadban. Látja benned az odaszántat, látja benned az elkötelezettet, látja benned azt, aki megalázza magát. Istennek hite van benned. Lehet, hogy sokkal nagyobb hite van benned, mint te neked saját magadban. Vagy amilyen hitem van nekem benned. Ámen. Ámen. Dicsérjük az Urat. Ezek után fölteszem a kérdést. Ki jön el jövő héten, délután? Halleluja. Sok munka van, sok kézre van szükség, és sok minden van előttünk, amiben fejlődnünk és növekednünk kell. Isten lesz az, mert most is ő az, aki ebben segít bennünket. Nem a saját elképzeléseink után akarunk menni, mert ő mondta saját maga, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Van egy ige sor itt a legvégére, és befejezem ezzel. Nem olvasom fel az igéket, csak felírtam ide 6 darab igét, amely arról a jutalomról szól, amit Isten ad, vagy kijelent az ő szolgálóinak. A példabeszédek 11.8 arról ír, hogy van valami valóságos jutalma azoknak, akik szolgálják őt. Az Efézus 6.8-ban azt olvassuk, hogy bárki bármi jót cselekszik, jutalmat kap érte. A Filippi 3.14-ben Pál apostol nagyon ismert és szeretett igéjében azt olvassuk, hogy ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, nekidőlök, a felülről való elhívásom jutalmáért. A Kolossze 3.23-24-ben az Úrnak tedd, és az Úrtól várd és vedd az örökségnek jutalmát, mondja az ige. A 2 János 1.8-ban teljes jutalomról van szó. Teljes jutalom. És ha rákérdezel, mik ezek a jutalmak, őszintén mondom neked, nem tudok mindenről neked beszámolni. Mert az örökké való jutalom, azzal majd akkor szembesülünk, mikor megállunk ott. Valamilyen szinten már most ezt elkezdjük, és élünk ebben az örökségben, amit ajándékba kaptunk, de hogy milyen jutalmakat kapunk, hogyan pontosan, én sem látok mindent. Nem is tudok mindent. És ide nem is akarom megtudni. Úgyhogy dicsérjük az Úr Jézust.